Hirdess vagy keres a használtautó.hu-n.
Sziasztok! Hálatelt szívvel köszöntünk minden kedves nézőt a Twitch előtt, a YouTube előtt és a különböző podcast appok mögött. Hát, ja, igen, fogjuk rá, amennyire ezt így szét lehet szedni. Az égésre stúdiójában egy a szokásosnál valamivel nagyobb kompánia van, aminek az az oka, hogy beráncigáltuk az új húsokat, de azért, hogy ne az legyen, hogy túlsúlyban vannak, ezért a régebbi húsok is képviseltetik magukat, úgyhogy az óramutató lehetséges járásának irányában Gajdán Miki, hello!
Hello, sziasztok!
Petrány Máté, hello!
Sziasztok!
És magamon átugrok, hello! És mellettem Bittó Ákos, hello!
És sziasztok!
A következő a helyzet, az új húsokkal kezdeném. A Máté igazából írt már ide.
Bocsáss, még degradálónak érzem az új hús kifejezést.
Miért?
Nem tudom, olyan rossz ízű.
Hívem réginek inkább, réginek, nem mondhatom, és a hús is a valóság. Ez van.
Az új hús? Jó, lehet. Nem, mint a zöldfülű.
Az se stimmel, az
nem, a zöldfülű, az egyfajta tapasztalatlanságot sugall.
Az új hús? És az új hús nem?
Igen. Nem, tökre, tehát tökre érkezhet valaki, tehát mondjuk, ha azt mondja, hogy én elmegyek, és veszek egy jófajta dry aged T-bont mondjuk, nagyon sok pénzért, azt semmiképpen sem mondhatjuk, hogy az ne lenne már egy nagyon komoly, értékes hús, de nálam új, mert most vettem meg.
Egész meggyőztél. Másnak. A T-bonnal meggyőztél.
És majd akik igazán értenek a steakhez, azok majd így, ebben így olyan, mint a virágnyelv, hogy biztos érteni fogják, hogy valójában mire céloztam, hogy pont a T-bont mondtam. De hogy nem vágjút, vagy...
Igen.
Na jó, meneküljünk a képzettársításokból, amiket nem értünk igazán, hogy mi van a másik oldalán, abból csak a baj van, de ez talán egy későbbi téma lehet. Szóval az alapfelállás az lenne, hogy egy kicsit meséljenek magukról azok az illetők, akiket ti még nem ismertek, mi most már azért mindegyikőjükkel dolgozunk jó pár napja, hete együtt, illetve van köztük olyan, akivel egyébként évek óta ismerjük egymást, de az egész bejövetel előtt az történt, hogy Máté és Miki kint veszekedett.
Na.
Nem, egy szenvedélyes cserében voltatok azzal kapcsolatban, hogy mi volt az, ami nagyon vonzónak hangzó tesztautónak a nem kérését emlegettétek ilyen dühösen?
Hát arról beszélgetünk, hogy az új Lotus-t mindenki ki kell próbálni, csak nem...
Legalábbis jó lenne. Igen, jó lenne.
Fontos.
Jó lenne leközvetíteni, hogy elmondjuk, hogy milyen az autó.
Az Emirára, mert az csak új Lotus van benne. És az Emira az Exige utód?
Igen, lényegében.
Igen. Tehát hogy egy szinttel feljebb van, ugye ők kitalálták, hogy azt a szintet már nem csinálják, ami az Elis meg az Exige volt, hanem...
Tehát kifejezetten a pályapornóra csinált, közúton épp csak elviselhető, nagyon könnyű, nagyon egyszerű autó.
Nem, az Emira...
Azt mondja, ez volt?
Ez volt, igen.
Egy kicsivel drágább, kicsivel komolyabb, más platformra épített... nagyjából ugyanazt tudó, de azért az úton ugye elvileg kényelmesebb autó az Emira.
Egyébként pont ez a problémakör, hogy azt mondják róla, hogy közúton jobb lesz majd használni, mint az eddigi Lotusokat, de hát ezt ki kéne próbálni, hogy tudjuk, hogy tényleg ezt tudja, vagy tényleg csak tehát korlátozott keretek között használható, mert egyébként a technikai adottságai megvannak az autónak ahhoz, hogy jó legyen, és akár pályán, akár országúton jót mutasson, csak hát ezt ki kéne próbálni, és pont arról beszéltünk, hogy a próba kereteit nem mindig sikerül itthon úgy megoldani, hogy az kimerítse a tényleg az alapos próbát.
Tehát, hogy nem fedi le azokat a körülményeket, ahonnan meg lehetne mondani őszintén, hogy akkor ez most végül is egy jó dolog, vagy egy rossz.
Igen, tehát gyakran futunk bele abba,
Nem mond csak.
De majd javíts ki, ha valamit rosszul mondok, hogy például mondjuk van egy ilyen sportautó, és akkor valamilyen okból, ennek lehet, hogy valami gazdasági, vagy egyéb megfontolása az oka, mondjuk csak versenypályán. Tehát kiviszik valamelyik Hungaroringre, vagy valamit kibérelnek, és akkor ott beosztják az újságírókat, mindegyik lehet vele, mit tudom én, 5 kört, 3 kört valamennyit, vagy valamelyik ilyen ringet.
Ennek ugye a legeslegalja, amikor mindez egy felvezető autó mögötti vonatozás keretei között valósul meg, és akkor el kéne hogy mellé kell költened a lírát, hogy az, és akkor átmentünk.
Azért van tippem az okokra, tehát nyilván mondjuk egy tesztautójuk van, kontrollált környezetet szeretnének, csomó újságíró, vagy nem tudom, ember, aki elviszi, ugye kereskedők, akárkik állandóan összetörik ezeket az árva tesztautókat. Én nem felejtem el, amikor a Giulia QV-t szerettem volna megszerezni, és a végén Csehországból küldtek le egyet, mert a magyar már addigra össze volt törve.
Nekünk nagyon kicsit az is volt az érzésünk, hogy a Giulia QV valójában azért kapott női nevet, mert Kalambó feleségül vette, és hogy nagyon sokszor láttuk felbukkani más kiadványokban, de én például azért nem csináltam róla semmit, mert soha egyetlen egy pillanatban sem sikerült a megbeszélt időpontban megjelennie, mert valahogy mágikus módon mindig pont porrá tört előttem valaki más.
Igen, azt hiszem nekem az orrát szakították le pár nappal azelőtt, mielőtt hozzám került volna.
Igen, igen, hát ez így nagyjából megesik. Ákos, te főszerkesztő vagy, ezt eddig nem meséltük el, és így aztán neked is lehet véleményed azzal kapcsolatban, hogy ilyenkor mi a jobb eljárás, megpróbálni azt mondani, hogy a tesztautót feldolgozzuk, mert így lehet Lotus az újságban, vagy azt mondjuk, hogy akkor tesszük a Lotus-t az újságban, hogyha meg tudjuk úgy csinálni, hogy kipróbáltuk az összes olyan élethelyzetben, vagy legalább az élethelyzetek nagy részében, amire állítólag jó.
Nehéz. Én alapvetően igen, egy ideális világban a második verziót választanám. Tehát akkor kerüljön be az újságba, hogyha azt a megfelelő olyan körülmények között ki tudjuk próbálni, amire azt szánták, vagy amit ígértek nekünk. Aztán nyilván az élet ezt simán felül tudja írni. Azért én szeretek híralapon is gondolkozni, tehát azt se felejtsük el, vagy ne felejtsünk el írni egy autóról, hogyha éppen megjelent, csak azért, mert adott esetben pont nem tudjuk úgy próbára tenni, ahogy a körülmények megkívánnák. De hát ez nem tudom, mindig egyedi elbírálás lesz majd valószínűleg. Meglátjuk. Azt hiszem a Lotusnál talán pont ígértek is egy próbakört, bár azt nem tudom, hogy pályán-e vagy városban.
Én úgy tudom, hogy pálya.
Ez egy pálya. De lesz majd erről szó, ha minden igaz. Igen, mondjuk, ha pálya, akkor megint...
És akkor jönnek a kérdések,
nem sok kritikót vállalnak valószínűleg.
Vagy öt esetleg, vagy lesznek-e a pályán ilyen nagy vizes ballonok fölállítva, hogy ne lehessen gyorsan menni.
Bújják a célegyenes falak közepénél, vagy harmadánál és kétharmadánál.
Vagy esetleg lesz még egy az anyósülésen ott ül valaki, aki a kezére jut az embernek, vagy a lábára.
Milyen rohadt idegesítő.
Ugye, hogy?
Volt egy, a Michelin egyébként általában tök jó hasonló, ugye a Michelin szokott a gumi bemutatónak hívva ilyen újságíró korrupciós napokat tartani, igen, aminek az a lényege, hogy kibérelnek valami versenypályát a földnek egy egzotikus pontján, ahova nyilván az éhenkurász újságíró a turista osztályon se tudott volna elmenni soha, ilyen backpackelni se, és akkor ott lehet vezetni azokat az autókat, amiket szintén csak a fia által követett instagrammerek, akik így meg tudták venni a, nem tudom, a Minecraft bevételekből, azok engedhetik meg maguknak, és akkor olyanokkal lehet menni. És én voltam ebből egyszer egy olyanon, ahol ez volt a menetrend, hogy bele lehetett ülni mindenbe, de ott ült melletted az úgynevezett instruktor, akiről egyébként addigra nyilvánvaló volt, nem mindegyikről, de nekem volt ilyen élményem, hogy ült mellettem egy olyan nálam, mit tudom én, 10 évvel fiatalabb csávó, akiről ordított, hogy sokkal szarabbul vezet, tudom, mert volt előtte ilyen felvezető autós izé is, és szörnyű dolgok történtek.
De jó volt az instruktor.
És láttam, hogy a féktáv előtt, nem tudom, 150 méterre, mert így...
Az a biztos.
Mert neki az már sok volt.
És hát így nyilván az egész teljesen okafogyottá válik. Tehát ezt a hallgató kedvére mondom, hogy nem sajnáltatni kívánjuk magunkat, hiszen így is eleve az van, hogy tehát szögezzük le, hogy méltatlanul jó dolgunk van így is, mert jó helyen voltunk, ezeket az autókat csak körbejárni, megszagolni, beleülni, ezek mind nagyszerű dolgok, de ugye elvileg azért vagyunk ott, hogy aztán csináljunk bele egy tartalmat, és a tartalomnak arról kéne szólnia, hogy milyenek ezek az autók igazából, akkor, amikor keményen használják őket, meg hogy viselkedik a gumi, ha már ugye ez egy gumi alkalom. Igen. És ilyenkor vagy az történik, hogy ténylegesen ki kell próbálni, és akkor lehet valós élményekről beszámolni az egész körül, vagy az történik, hogy fel kell mondani a sajtóanyagot, hogy milyen nagyszerűen működik a nem tudom Pilot Sport Cup, hiszen ha nem mehetsz közelébe a határainak, tehát most abból, hogy egy ilyen 38%-nyi képességét kihasználva milyen volt, abban nyilván nem derül ki egyébként igazából objektíve semmi. És még annyit tennék hozzá, hogy én egyébként tökre együtt érzek a Lotus-szal is abból a szempontból, hogy beengedni fogalom nélküli mindenféle illetőket ezekbe a drága tárgyakba, úgyhogy nekik okozunk vele kurva nagy kárt. Egyébként ha tönkre tesszük, összetörjük, vagy igazából hát a versenypályás használat eleve egy kicsit azért fárasztja ezeket. Hát nekem se lenne sok kedvem hozzá, ha a saját pénzemet kéne rákölteni.
Két dolog jut eszembe, az egyik, hogy ennek a felvezető autós, instruktoros műfajnak azért van a másik oldala, ami szerintem fantasztikus, amikor ez mondjuk ritka, de amikor az történik, hogy valami DTMS-t, vagy valami ilyen nyugdíjhoz közeli, de nálad ugye olyan 3-4-szer gyorsabb embert beültetnek, és akkor azt mondják, hogy kövesd, és mivel ő nem tud igazából lassan menni, hiszen nem érti, hogy az micsoda, ezért te ülsz egy...
a komfortzón helye elcsúszott fölfelé.
Ülsz egy autóban, ami ugyan tudod, hogy gyors, de hát mégis most ültél bele, még nem tudod, hogy hogy kell bekapcsolni a lámpáját, és akkor kövesd, nem tudom, akár háromszoros DTM bajnok barátunkat, és így látod, hogy így ott valahol van, ami egyébként nagyon jó, mert akkor az azt jelenti, hogy van előtted hely, tehát tényleg tudsz saját tempót menni. De hát voltam olyan eseményen, ahol konkrétan leköröztük az utolsót egy viszonylag rövid pályán, három kör után.
Amivel a világon semmi baj nincs, hiszen az azt jelenti, hogy mindenki a saját képességének megfelelően közlekedett. Tehát lekörözni az utolsót, az teljesen rendben van, sokkal jobb, mint hogyha ki kéne vonszolni szerencsétlent. Vele vissza kell billenteni az autót a tetejéről a lábára. Ugye
igen, vagy mentőt kell hívni hozzá, vagy valami hasonló.
Igen.
A Lotusra visszatérve meg csak egy gondolat, azért lobbizok, hogy ezt rendesen meg tudjuk majd csinálni, vagy szurkolok leginkább, mert szerintem az nagyon fontos. Tehát ez az utolsó belső égésű motoros Lotus, minden eddigi teszt alapján elég rendesen meg is csinálták. Úgyhogy megérdemli azt a tiszteletet, hogy rendes képanyaggal és idővel
pláne úgy, foglalkozzunk vele. Hogy most már rendesen lehet venni itthon. Tehát van bolt, ahova be lehet menni, hogy jó napot kívánok, Lotus-t akarok vásárolni. Ezért nem volt mindig így az elmúlt évtizedekben.
Igen, most már jó dolga van a Lotus rajongóknak. Ez kicsit olyan, mint a Mustang, hogy így évtizedeken át a szürke import, és most meg csak így bemész a Fordhoz, hogy hello, szeretnék hármat.
És le is gyártják.
Le.
És el is adják. Igen. Egy kicsit visszacsapva a személyes szálakra, ti ketten azért vagytok itt, ugye, mert korábban még nem lehetett benneteket hallani. Egy kicsit meséltek arról, most Ákos, veled kezdeném, hogy te honnan érkeztél, és mit hoztál a hátizsákodban?
Hú, ez biztos sokakban megdöbbenést kelt majd, de én a Bliktől jövök alapvetően, ahol hát igazából már több mint 20 évvel ezelőtt kezdtem el dolgozni, aztán kisebb-nagyobb kitérőkkel, de mindig visszataláltam oda. És alapvetően az autókat szerintem, mint sokan mások, vagy mint mindenki gyerekkoromtól kezdve imádom, emlékszem még. Én Sopronban laktam, illetve nőttem fel, és ott a lakótelepen. Gyerekkoromban az volt a program, hogy végigjártam az autókat, és bekukucskáltam az 1005-ös ladákba. Aztán később, ahogy megjelentek az Opel kadettekbe, volt egy Lancia Delta integrálát, annak csodájára jártam, minden nap lementem és megnéztem, hogy ott van már a ház előtt.
Hogy most mennyi van beleírva az órájába?
Nem változott.
Mindig 240, vagy most már 220, lehet, hogy már kiviszi a 270-et órazorén.
Egy gyönyörű rekáró ülések voltak benne, és még talán merevítések is be volt csövezve, ha jól emlékszem, bár erre már nem mernék megesküdni.
Mindest hát a gyermek fantáziában egész biztos, igen. Hogy ott volt bukócső, és igen.
Szóval ez akkor maga volt ott a csoda, azt se tudtuk gyakorlatilag mi az. Na de visszatérve alapvetően ugye a bulvár világából érkeztem, foglalkoztam ilyen kvázi hobbi szinten autós újságírással is, de nem vallom magam autós újságírónak. Írtam néhány cikket autókról, körülbelül ennyi. Volt a Bliknek egy autós rovata, és akkor ezt ott csináltuk egy kollégámmal, és hát a Total Carhoz meg leginkább olvasói szálak kötnek, azt viszont tényleg a nulladik percétől kezdve. Úgyhogy...
Ez nagyon fontos volt, hogy kellően öreg főszerkesztő jelöltet sikerüljön találni, akinek legalább esélye van a korai totálkárt ismerni, mert ez nagyon riasztó, a minap jutott eszembe, hogy nem az van, hogy leérettségiztek, akik a totálkár... Tehát ha az van, hogy volt egy olyan szerelmi légy ott, ami pont akkor történt, amikor nálunk élesedett az első cikk, az a gyerek, aki abból megszületett, az mostanra simán lehet, hogy mondjuk a BME-n tanul.
Vagy igen,
a
jár,
szinte két járműgépész.
22 évnél jártok? Vagy
22.
Az mostanra egy felnőtt ember gyakorlatilag.
Igen. Mindjárt egy teljes mérnök autó,
járműmérnök generációt. Hát figyelj, más perspektívába helyezem. Én azt hiszem 17 voltam, amikor a Total Car-nak beküldtem a videós pályázatra valami nagyon rosszat, amire aztán ugye a jutalmam egy általad és a Winkler által dedikált Best of Total Car könyv volt.
Akkor nem lehetett
most pedig, hát...
De ezt nem adtunk mindenkinek.
Gyenge volt a...
Lehet, hogy most te így gyenge gondolod, volt. De hát ha kaptál érte valamit...
Kaptam, igen, tehát én igazából nyertem magam szintjén. Mindenesetre ugye 17 voltam, most vagyok 35. Tehát azért eltelt... Eltelt némi idő.
Egyébként, hogy mennyire nem hülyeség az ilyen tartalmi pályázatosdi, miközben te most ezt ugye ilyen, csak így lazán kicsaptad, hogy kaptál egy dedikált könyvet, és szar volt, amit csináltál, blablabla, bla, bla, de eltelt 17 év ezek szerint, és itt ülsz. És a másik ehhez kapcsolódó nagyon meghatározó élményem, hogy szintén nagyjából ekkoriban, tehát 2000 nem tudom, 6-7 környékén járhatunk, amikor oda baktatott hozzám az akkori AMTS-en, tehát a Tuning Show-n, ahol volt a Total Car-nak egy saját standja, és ott ki voltak rakva a szerkesztőségi autók különböző, és ott átcsorogtunk beszélgetni az emberekkel. És oda jött hozzám egy szemüveges fiatal kölök, hogy hello, 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 mármint nem azt mondta, hogy hello, hello, nagyon kulturáltan köszönt, bemutatkozott.
Jó napot
kívánok! Szerény visszafogott a szokásosnál egyébként sokkal udvariasabb és kulturáltabb, tehát egy kicsit így a közegből ki is lógó kommunikációs stílusban. És mondta, hogy hát, hogy ő csinálta a azt hiszem valamilyen kis polszkis anyagot, lehet, hogy ugyanarra
a szerintem én még emlékszem, és igen, az tök jó volt a kis, sokkal jobb volt, mint az enyém.
És néztem rá üres tekintettel, mert én voltam az egyetlen, aki tényleg az összeset végignézte, és mindegyikhez írtam valamit, mert úgy volt, hogy ezt az egész szerkesztőség fogja csinálni, de a kollégák hogy nem, mivel igazából felelősségük nem volt vele, valahogy végül nem nézték meg ezeket a kiváló anyagokat, hanem csak némelyikük úgy e-mailámmal egybe, kettőbe, mert azért sok tucat bejött. De én megnéztem az összeset, és így gondolkoztam, hogy kis poszki, és így valami rém lett, de hogy nem, de mintha nem is egy kis poszki lett volna, nem több, és mondtam, hogy igen, és mondta, hogy hát, hogy azt írtam, hogy az anyag tartalmilag nem volt különösebben jól összerakott, de hogy annyira profin volt felvéve és megvágva, hogy egészen biztos, hogy ez nem egy amatőr munka, hanem hogy egy professzionális műhelynek a terméke, és hogy hát, hogy annyit szeretne mondani, hogy az ő volt.
Egyedül.
Egyedül. Mondta a 17-8
és azonnal fel volt véve.
8 éves szemüveges, nagyon tisztelet tudó illető. És hogy azt szeretném megkérdezni, hogyha szerintem ennyire klassz volt, amit csinált, akkor így nem lehetne így a Total Car környékén így sertepertélve esetleg videókat készíteni valamikor. És akkor az lett, hogy ő volt a Szeljak Gyuri, aki aztán az OMG Visuals néven összeállt mindenkori legszebb Total Car tévéműsorokat készítő cégnek lett az oszlopa. És tényleg, tehát teljesen elképesztő a csávó, ezt nyugodtan mondhatom, hiszen már sajnos nem dolgozunk együtt. Egy általános ilyen poligéniusz, aki történetesen az egyik legjobb operatőr volt, akivel valaha dolgoztunk, az egyik legjobb utómunkaszakember, akivel valaha dolgoztunk, egy személyben, tehát olyan anyagokat gyártottunk le közösen, ketten, tehát úgy, hogy ő volt az egyetlen, aki ott volt, amire nagyon sok kommentelő azt írta a YouTube-on, hogy baszki, ez jobban néz ki, mint a Top Gear, és sok esetben igazuk is volt, és közben egy darab csávó, egy darab fényképezőgéppel, és aztán...
Nem egy kisebb hadsereg.
Jó sok munka.
És György azóta az élet más területén dolgozik, mert sajnos ugye a géniusz a több dimenziós, és nagyobb részt a fejlesztéssel, számítástechnikai tárgyú fejlesztéssel foglalkozik azóta. Az is nagyon érdekes, de nem akarom elpofázni vele az időt. És soha nem lett, de volt 10 kurva jó évünk együtt, és azt lényegében ennek köszönhetjük, hogy egyszer megkértünk fiatal kölköket, hogy van-e kedvük Total Car tévéműsor-szerű dolgot csinálni. És oké, hogy a meddőszórás, ha úgy nézzük, akkor nagy volt, hogy volt, mit tudom én, 101 néhány leadott anyag, vagy 150-60, és 17 évvel később csak a Máté dolgozik itt, és 10 évvel keresztül
szomorú.
Toltuk a Szerjak Gyurival közösen a tévéműsort. De azért az se olyan rossz így összességében. Tehát én végül is elégedett vagyok, úgyhogy érdemes nyitni a kölkök felé.
Hát illetve a gyakornoki programoknak is szintén ugyanez a funkciójuk. Én annak idején a Jalopnikhoz úgy kerültem, hogy volt egy fizetetlen 3 hónapos programjuk, ami nagyjából arról szólt, hogy aki akar ingyen munkát, tegye fel a kezét. De ennek kapcsán hiába nem volt fizetés érte, kimentem Genfbe, csináltam ezt meg azt, és egy nagyon hasznos tapasztalat volt.
Várja. Ugye most közben Máté beszél, aki még nem ismeri meg a hangját, bár pont ameddig nem volt bekapcsolva az élő, addig tisztáztuk, hogy énekkaros volt fiatal korában, és nagyon szép az orgonálmuma.
Remélem.
Igen. És hogy a te szakmai előzményeidet is akkor meséld el. Tehát oké, a Jalopnik, aki nem olvas külföldi autószaksajtót, az egyrészt hülye. Másrészt egy kiváló amerikai, hát, fanzin.
Hullámzó teljesítményű, fantasztikus internetes képződmény.
Igen, egy klasszikus blog, egy klasszikus tematikus blog volt a Jalopnik, ami nem ilyen uncsi autóteszterű dolgokat írt nagyobb részt, hanem jó pofa dolgokat írt autók kapcsán, és voltak, az is most már van, vagy szerintem 15 éve legalább
létezik.
És sok generációja volt, ahogy ugye a Total Car-nak is, és azok között voltak egészen káprázatosan szórakoztatóak, és kevésbé maradandóak, ahogy egyébként a Total Car-nak is, és bárminek, ami évtizedes távlatokban létezik mostanra. Igen, tehát akkor hogy került, hogy ők is kiírtak valami gyakornok programot?
Kiírtak egy gyakornok programot Amerikában.
De te egy magyar csávó vagy, és ezen a ponton Magyarországon...
Hát igen.
Ugyan távolság van a kettő között.
Itt megint van egy távoli Total Car szám, mert ugye én az Orosz Péternek voltam már akkor is barátja, és illetve hát olvasója először, és aztán összehaverkodtunk a belsőségen át igazából, amit akkor egészen elképesztő dinamizmussal csinált, és...
A belsőség a Total Car blogja volt. Egy alterülete a Total Car-nak, aki csak mostanában olvas és nem találkozik vele. Nagyon szórakoztató volt.
Szóval a Péter valahogy úgy került a Jalopnikhoz, hogy ismert valami amerikai srácot, aki ismerte a Nick Dentont, és akkor ilyen külsősként, semmilyen mindenféle keret nélkül ő csak oda írogatott a saját tempójában. Tehát ez nem volt egy...
A saját tempójában, ami...
Hát változó.
A gletcserek mozgási sebességéhez van leginkább hát, közel.
Igen, de a belsőséget nem ezzel a tempóval
nem.
A belsőséget akkor még egészen üzemszerű volt.
A belsőséget is változó dinamizmussal csinálta, de összességében sokkal nagyobb átlagsebességgel. És egészen káprázatos minőségben. Tehát, hogy úgy röhögünk rajta, hogy közben mindannyian súlyos fanok vagyunk.
Na mindegy, szóval a Dr. Orosz beírogatott dolgokat a Jalopnikra, az megjelent, és akkor jött ez a gyakornoki program, amit ugyan New Yorkra és nem tudom, a Los Angelesre írtak ki, de megkérdezte, hogy mi lenne, hogyha neki is lenne egy gyakornoka, mert hogy ugye nem kell érte fizetni.
És akkor, az ingyen gyakornok a világ bármelyik
sarkán. Igen, és akkor megvonták a vállukat, hogy hát miért meg, kit érdekel. Én pedig mondtam, hogy szuper, akkor legyen ez így, és egyből ki is mentünk Genfbe. Ami egy meghatározó élményem volt, mert...
Tehát az ingyenes gyakornoki program az azzal kezdődött, hogy valaki kifizette a repülőjegyedet? Vagy valaki...
A vizerre. Hát ez ilyen vizer, igazából én vettem, és aztán kifizettettem velük, de igen. Ez egy vizer Airbnb kombináció volt. Én éveken át így nyomtam Genfet, mert ugye hotelszoba nincs, meg nem tudod kifizetni, meg egy évre előre kell foglalni, amit én nem tudok kalkulálni. Úgyhogy én mindenféle Airbnb-s ketukban húztam ki.
Mondjuk nagyban megnehezíti ezt a típusú ügyintézést, hogy egy amerikai vállalat simán el tudja számolni azt, hogy te elmentél, és valakinek a magánlakásában laktál az Airbnb-n, ezt azért megnézném, amikor így a NAV-nak próbálja valaki elmagyarázni, hogy most az van, hogy igazából ez egy ilyen teljesen legitim tranzakció, ami költség, és így most akkor ezt elszámolni.
De figyelj, az Airbnb is ad számlát, tehát elvileg a NAV is kéne, hogy tudja értelmezni azt.
Lehet, hogy igazad van, és csak rossz május.
Nem teszteltem még. Igen, ilyen szempontból Amerika az ilyen egész gördülékenyen kezeli ezeket a kérdéseket. De elég, az elején azért elég sok ilyen ultra-budget sajtóutam volt, amiket például Goodwoodba is úgy mentem el, hogy saját pénzből, de az nem volt egy nagy költségvetés, és akkor ott is valami Chichester szélén valami lebújban. Ami olyan szempontból jó, hogy 10 perc alatt be tudtál sétálni a pályára, a többieknek meg helikoptert kellett bérelni. Tehát,
igen, nagyon nehéz tud lenni.
Tehát megvan ennek a praktikus oldala is, de ilyen igazi gerillában ment ez éveken át, amit nagyon élveztem meg, hát akkor még ugye nagyobb volt a lendület, úgyhogy belefért az, hogy...
Hát ne legyen már az, hogy 35 évesen már fogyófélben van a lendület,
hát, édes fiam. Már átalakult a lendület, sokkal rutinosabb a lendület.
Értem. Olyan, hatékonyabb. Az ember rendesen megtanul úszni, hogy már nem,
igen,
nem
nincs csapja, az a vizet, nincs az nem a, úgy néz ki. Nincs az a fröcskölés.
Igen, de közben én mégis legalább olyan gyorsan halad. Sőt, hát, lehet, még gyorsabban.
Még gyorsabb.
Ákos, nem akarom így belét kényszeríteni, hogy ilyen grandiózus víziót fessél itt föl, mert ugye az egy elég nehéz és hálátlan feladat. De mesélsz valamit arról, hogy kb. Mit látsz, vagy mit képzelsz el az itteni ténykedésed körül?
Hogyne. De szerintem első nap, amikor megérkeztem, akkor egyből azzal kezdtem, hogy mielőtt mindenki megjönne, nem akarok bulvárt, és nem akarok egy második blikket csinálni a Total Car-ból. És nagyívű elképzeléseim voltak, amik kicsit azóta módosultak egyébként, így az elmúlt szinte napra pontosan egy hónapban. De azért az alapvetések megmaradtak, vagy legalábbis a célkitűzések, hogy az eseményekre egy picit gyorsabban reagáló, illetve egy picit magazinosabb, picit talán elmozdulva a nagyon benzingőzös karburátorfejű rajongók mellől, azzal együtt, hogy ők is maradjanak, tehát nyilván továbbra is szeretnénk olyan cikkeket, amiket ők is nagyon szeretnek és értékelnek, de egy kicsit talán tágítani az olvasók körét azzal, hogy egy picit magazinosabb anyagokat is próbálunk behozni. Illetve a másik, hogy egy kicsikét, amit az előbb már mondtam is, egy kicsit hírszerűbben is működni, behozni olyan híreket, amik érintik akár a napi közlekedést, a napi eseményeket, de szerintem ezt az olvasók egyébként már látják is, meg korábban is azért ez működött egész jól. Annyi, hogy most egy picit a hangsúlyt még inkább ráhelyezni ezekre a dolgokra.
Innen belülről nézve nem tűnt kétségbeejtőnek az első hónap. Tehát ezt ugye nyugodtan mondhatom, mint olyas valaki, aki ült már végig több hónapot különböző főszerkesztők mellett és alatt és fölött, hogy ez nem tűnt egy nagyon ijesztő fordulatnak eddig, azt hiszem. Ugye? Nektek se, vagy nektek igen?
Igen, én még nem ijedtem.
Igen. Máté még nem ijedt meg. Miki, de azért mégiscsak te vagy a legrutinosabb közöttünk. Te...
Mihez képest várja?
Hát minden, a jelenlévő között mindenhez képest lényegében.
Nem, én se rémültem meg, tehát hát alakul valami, formálódik, úgyhogy ebből bármi kijöhet, reméljük, hogy jó lesz, és az olvasóknak tetszeni fog, és értékelik.
Igen, a koncepció sok szempontból visszatérést jelent a gyökerekhez abban az értelemben, hogy amikor mi elkezdtük annak idején csinálni a Total Car 21 néhány éve, akkor ugye az volt a ki nem mondott szlogen, hogy ez a nem újságolvasók, már mint nem autós újságolvasók, autós újságja. Hiszen azok, akik már amúgy is olvasnak autós újságot, azok kész vannak, megvannak, és hogy sokkal érdekesebb lenne megnézni, hogy tudunk olyan jellegű tartalmat csinálni, ami azoknak is jó szórakozást jelent, akik egyébként maguktól még nincsenek megnyerve az ügynek, hanem valójában csak a szórakozás kedvéért vannak ott, hogy ugye a tévéműsort is azért kezdtük el eredetileg, és az is olyan, azért lett olyan, amilyen, mert ott is az volt a szempont, hogy ha már egy nagy országos csatornán lakunk, akkor fixen lehetett tudni, hogy statisztikailag legalább annyi olyan szempár lesz a tévé előtt, akit alapvetően nem érdekelnek az autók, mint ahányan igen, mert ugye egy háztartásban van valaki, aki bekapcsolja a tévét, mert érdeklik mondjuk az autók, de ott lesz a, most nem akarok szexista lenni, de hogy a legtipikusabb modellt követve, ott lesz a felesége vagy a gyerekei, akiket maguktól mondjuk nem érdekelnének, és hogy ne vesszenek össze azon, hogy édesapám, menjünk már ki inkább játszani a kertbe, vagy mit nincs kedved tévénézés helyett inkább megmozdítani a kövér seggedet, és becsavarni azt a villanykörtét, amire megkértelek.
Legyírni a füvet, igen.
Igen, ahogy ezek helyett ezt akkor lehet elkerülni, hogyha azok is jól szórakoznak, akik valójában maguktól nem akartak volna oda leülni. És az látszódott, hogy ez egy, tehát a nem elborult autós tartalom fogyasztókra lőtt autós tartalom, az egy életképes üzleti modell. Az kétségtelen, hogy ahogy együtt érünk, igyekeztem elkerülni az öregedés kifejezést, ahogy együtt érünk a márkával, hogy nyilván óhatatlanul belekövülünk egy kicsit abba, hogy ugyanazokat a dolgokat kezdjük mondani meg ilyenek. Vagy legalábbis hát ez szokott történni az emberekkel az érés során. De Miki például ezt tökre megúszta. Azt figyelem.
Hogy te, ő nem kövült?
Nem, szerintem te egy fiatalos, igen, egy kifejezetten fiatalos témaérzékenységű szerző vagy.
Hát ezt nem tudom.
Hát a Mikit minden érdekel, ez a titok.
Én csak igyekszem fölnőni itt a feladathoz, meg a nagyokhoz, mert ugye nekem, ugye én azt egy kicsit hátrányként értékelem, hogy én egy olyan közegből jövök, és nem is a régen hagytam ott, amit most írtál le, hogy aminek az ellenkezőjét akarta már eredetileg 20 éve megcsinálni a Total Car. És ez azért érdekes, mert nekem legalábbis mert pont ez egyfajta ellentétként is érvényesült, és ez, hogy úgy mondjam, a barikád másik oldalán állva is problémákat okozott. Tehát már tényleg 20 évvel, tehát igazság szerint már a Totálkár előtt fölmerült, még az én cikkemmel kapcsolatban is, hogy egy cikknek informatívnak kell lenni, tehát hogy csak információt szolgáltat, mint az a baj, hogy én ebbe éreztem erősnek magam, talán még ma is ebben érzem magamnak erősnek, hogy én megpróbálok minél több és minél érdekesebb információt bele tenni a cikkbe, tehát az érdekesség rész az információkon keresztül jön ki, és akkor van ez a másik vonal, ami a szórakoztató, de hát nyilván az volt a legjobb cikk, amelyik a kettőt együtt tudta, és akkor utána jött meg a Totálkár, ami az egészet a feje tetejére állította. Tulajdonképpen is ugye a szórakoztatást tette az első vonalba. Szerintem marha jól csináltuk. A mai napig emlékszem azt, hogy amikor nekem az nagyon tetszett az a jelenet. Például amikor mondtad, még azt hiszem te voltál a főszereplőben, hogy megmutatom az érdekes pontokat ezen az autón, és akkor ilyen papírból kivágott korongokat, pontokat ragasztottál az autón, hogy na itt vannak az érdekes pontok ezen az autón. Ez egy jó pofa megközelítés volt. Úgyhogy ez tényleg érdekes, én próbálok fölnőni, mondom, a feladathoz, részint a szórakoztatás részéhez, részint, ami meg nagyon nagy váltás, legalábbis az én számomra, ha már itt szóba kerültem, hogy ugye azért a nyomtatottban ezek a technikai dolgok, tehát amikor így röpködnek ilyen szavak, hogy Twitch, meg Cash, meg nem tudom, akármi, vannak ilyen varázs szavak, akkor azért még kapkodom a fejem, és
csír, szuper, köszi.
Az a legjobb.
A legjobb, igen, a csír és a szuperköszi a két legjobb dolog. Nem azért mondom, hogy bárkire nyomást gyakoroljak, aki ezt most éppen valamelyik olyan csatornán fogyasztja, ahol ezeket lehet, de nagyon megbecsüljük.
Hát úgy, hogy még a TikTokkal is bajban vagyok, nekem arról a TikTok jut az eszembe majdnem.
Ha megnyugtat a TikTokkal, én is bajban vagyok.
A TikTokkal sajnos mindannyian bajban vagyunk, ami egyébként szerintem stratégiai szempontból nem megnyugtató. Én nagyon szeretném, hogyha lenne olyan dolgozónk, aki éli a TikTokot igazából. Mondjuk nem tudom elképzelni azt, mármint nem azt mondom, hogy ez lehetetlen, csak nem ismerek olyan illetőt, akire egyszerre igaz az, hogy éli a TikTokot, és hogy egyébként alkalmas olyan jellegű munkavégzésre, hogy szívesen dolgoznánk vele.
Nekem a TikTok az vizuálisan egyszerűen egy terrorizmus, tehát én azt nem bírom nézni.
Azonban. De sokan szeretnék.
Értem, hogy korszerű dolog. Csak ugye az egész formátum.
Én még azt értem, hogy működik, vagy hogy mi végre van.
Meg nem tudom, hogy milyen Snapchat-es emlékeim vannak, hogy az is a Snapchat volt a világ közepe.
Új, jött csír, köszi, Gika!
Mindenki, király wow. Vagy. Lehet, csak mondani kell.
Igen.
Kedves emberek.
Szóval... Egy kicsit szeretném elkerülni, hogy ilyen szörnyű boomer busongásba forduljon ez az egész.
Jó, az rám busog manapság, csupa azokat. Én nem vagyok izéket. Boomer.
Lát, tessék, azt írja az Berei, hogy pedig a sámán tök jól csinálja. Gondolom a sámán egy szereplő, aki a most emlegetett van, mondjuk a TikTokot csinálja jól.
Én nem az autó sámára gondolnak, aki
én nem tudom,
a videókat csinálja.
De lehet. Én más sámánt nem ismerek.
Sámán diszkó, nem tudom.
De az akkor...
De TikTokot is csinál a sámán, akkor
innen
ezek
is, innen is gratulálok
nem
neki.
Nem tudom.
Alkalmasint egyszer majd lehet, hogy megpróbálok ránézni.
Autósámán tisztok, igen, akkor csinál a sámán.
Ennyi.
Nekem az a fő problémám a műfaja, hogy ez ugye short form videó, gyűjtőnéven úgy hívjuk az ilyen nagyon, nagyon rövid videót, ami az ellenkezője annak az egyetlen dolognak, ahogy én működik. Tehát én tulajdonképpen a short form ellenpólusaként azonosulok kényszerűen, hiszen nem tudok, nem tudok egy mondatot se befejezni, annyi idő alatt, amennyi egy short form videó.
Nem tudom, de szerintem ezt meg lehet próbálni úgy, hogy mindegyik együtt él. Tehát ezen én gondolkoztam, tehát még azon is gondolkoztam, hogy kéne csinálnunk nekünk is talán ilyen rövidebb formátumú videókat.
Igen, kéne csak olyanoknak kéne csinálniuk, akik alkalmasak.
Tessék, vannak már hosszú videók is, itt a segítség.
Tényleg?
Várjál. Minden relatív.
Na azért mondom, hogy mindegyiknek lehet helye.
Tehát... Annyi van, hogy én akkor beregisztrálok, elkezdek rá tartalmat gyártani, és egy hét múlva átnevezik a TikTokot TikTok, mert sajnos csak úgy működik.
Különben mielőtt idejöttem volna, megnéztem a Totálkár összes létező csatornáját, és a TikTokon Sturc Antinak rengeteg videója van.
Mert az Anti egy nálam sokkal fiatalabb, igen. És ennek megfelelően ehhez sokkal alkalmasabb illető, igen. Én remélem,
hogy nem működik.
Majd ő betöri az algoritmust.
Mit szólsz a 10 perces videókhoz, mert közben jönnek a tippek.
10 perc?
Figyelj, az már majdnem.
Na, az már majdnem a te műfajod.
Hát abban az egy rendesen... Egy tisztességes beköszönés, ez belefeszi.
Az 3 és 4 közötti összetett mondat. Tehát
igen. Jó, megfontolom, lehet, hogy kipróbálom. Azért is jó lenne, mert egy kicsit nyomaszt, hogy amikor a Pegazus, ez a Pegazus ügy volt, vagy az előtt? Volt valami ügy egyszer, megírták az újságok, hogy a kínai elvtársak azok kiket helyeztek ilyen adatgyűjtésileg megfigyelendő személyek listáját állították össze.
Kiket nem?
És hát nyilván, hát persze, de hogy volt, tehát megjelent meg erről a sajtóban valami lista valami alapján, és azon szerepeltem, és ez egy tök jó érzés volt arra gondolni, hogy...
Fontos ember van, tessék!
Számítok valakiknek olyan távol, és aztán azóta se történt semmi, tehát hogy nem volt ennek semmi nyoma, de lehet, hogyha sikerülne, tehát ha egy rendszeres TikTok felhasználó lennék, akkor azzal adnék annyi személyes információt magamról a kínai államnak, hogy újra vissza tudjam húzni magam az érdeklődésük fókuszába.
Pont tegnap beszélgettünk erről egy francia haverommal, hogy egyszer rákényszerítettek, hogy sajtóvízummal menjek Kínába a turista helyett, úgyhogy teljesen biztos, hogy már a DNS-em rekonstruálják.
Igen. Most már valahol Shenzhen környékén egy laborban ott van végtelen mennyiség, kicsi petri csészéből szaporítható.
Igen, és hogyha bármikor visszatérek, akkor biztos, hogy egy külön sor lesz a reptéren is, hogy akkor arra tessék.
Na, helyes. De minél többen kerülnek be, annál jobban fenn vagyunk a térképen. Azért ez egy nagy piac, mert még mindig másfél milliárd emberről beszélünk körülbelül, oké, hogy nem a nyelvet nem...
Jönnek ugye a kínai autók Európába is, meg kell gyúrni a sajtót még időben.
Én ráadásul azt fedeztem föl magamon, hogy amióta van a híradó a Total Car YouTube csatornáján, hogy elkezdtem elfelelőt tolni benne a kínai autókat.
Igen. Ez önkéntelen.
Igen.
Hogy de jönnek ez maguktól. Tehát
ez de az a baj, hogy már mint, hogy jönnek maguktól, és nem szar. Tehát nem azért mesélek, a tegnap például volt ez a Smart Number One, amiről dumáltunk, és hát baszki, az van, hogy tökre tetszik.
Igen.
Hogy csináltak, oké, hogy egy kínai termék, de hogy egy normális méretű, a többiekhez képest relatíve normális áru, rendes európai városi autó méretű és hangulatú dolog, erős hátsó kerékhajtású.
Figyelj, tegnap Torinóban láttunk egy Link & Co. ilyen crossovert, és ugyanezzel gondolkoztam, hogy ez Volvo technológia, úgy, ahogy van az egész platform, ők raktak rá egy ilyen fiatalosabb bódét, de hogy ez valószínűleg nagyon jó, hiszen
igen.
Egy XC40.
És nyilván közben móghatunk, hogy ez mit csinál az európai autóiparral, de közben... Hát nem, én nem vagyok benne biztos, hogy ez a hajó ilyen értelemben már nem hajózott el nagyon régen. Hiszen eleve az van, hogy most ez a Smart, amiről tegnap beszéltem, hogy milyen csinos, meg mennyire rohadt jónak tűnik így a speckói alapján, ez úgy Geely termék, hogy ugye a Smart eredetileg Mercedes volt leginkább, ugye a Mercedes és a Swatch közös bulia volt, amiből aztán a Swatch kiesett, akkor a Mercedes összeállt, nem is tudom, hogy a Mitsubishivel csinálták közösen az egyik autót, azt hiszem tulajdonlás nem volt.
Igen.
Volt, még nem volt. Aztán a Renault-val csinálták a második.
A Twingo-t.
A Forfor, a Mitsubishi.
A Forfor Twingo.
Az a Colt-tal volt.
Ezek mind rommá megbuktak. Időközben a Geely, ami ugye Kínában alapvetően egy hűtőgépgyárnak indult, az
hát valóna nekek.
Lett egy, igen. Lett ből egy akkora vállalat, hogy most itt arról beszélgetünk, hogy ez a Mercedes almárkának az elektromos autója onnan jön, de hát közben a Mercedesnek az egyik legnagyobb részvényese a Geely, tehát 10-valahány%-uk van magában.
Valamint a Volvo-é, valamint a Lotus-é.
Igen.
Lotusban is benne vannak 51%.
Meg ugyan megvették a London Taxi Company, vagy mi annak a
igen.
neve?
Igen.
Ahol szintén ezeket a mikrobuszokat, meg platósokat csinálják az elektromos platformjukra. Úgyhogy igen, ők már itt vannak, az biztos.
És közben meg, tehát erre mondhatjuk, hogy ez nem tudjuk, hogy ez hosszú távon jó-e, de hát Kínában meg azért tök sok olyan nagy vegyes vállalat dolgozik, és termel rettenetes mennyiségű pénzt az európai anyavállalatoknak még mindig, meg az amerikaiaknak, amit meg ilyenkor nem veszünk figyelembe, hogy a General Motors hány forintot keresett, a Volkswagen hány forintban ki se lehet fejezni.
Hát ezért mennek oda a cégek, igen. Hogy a pénzt keresni leginkább.
Hogy rettenetes mennyiségű pénzt termeltek, mostanra a világ összes autógyárának a legnagyobb piaca.
Talán a Teslát is megemlíthetjük.
Igen, de egyébként fantasztikus, hogy ez annak idején hogy indult. Erről nemrég sokat olvastam, hogy ugye ezek a vegyes vállalatok, hogy nem lehetett csak úgy oda menni, hogy hello, akkor felhúzunk egy autógyárat, meg elkezdünk Volkswageneket árulni, hanem helyi gyártókkal kellett összeállni és megosztani a technológiát azonnal. Egyébként a Geely ugyanezért okos, hogy ők rájöttek, hogy ez a modell, amit a csomó kínai cég csinált, hogy oda költöztetik az európai mérnököket családostul, meg mindenestül, és akkor 10 év alatt majd kitalálnak valamit. Ez egy rossz irány, és túl sokáig tart. Egyszerűen meg kell venni Alice Tuzanman az európai céget, mérnököstül, mindenestül Svédországban, és akkor
és
megvan a tech.
És őket, hogy maradjanak szépen, csak Svédországban
és őket csinálják, dolgozni.
Amit szeretnek. Igen. És az is látszik, hogy a Geely által behozott ilyen típusú megközelítés, ami valószínűleg együtt jár az, hogy legalábbis a Volvókon lemérve, hogy nyilván adnak tisztességes mennyiségű pénzt ahhoz, hogy az egyébként korábban anyagilag kisé instabil lábakon álló kismárka az rendesen tudjon működni, meg legyártják a saját gyártási alaposságuk, meg precizitásuk, meg ilyes. Tehát Kínában elég nagy rend tud lenni.
Egyébként szerintem a GM a General Motors receptjét követik, csak sokkal jobban csinálják.
De a GM megölte az összes.
Így van, ez a probléma, hogy ő megvette ugye a cégeket, elvette tőlük a technológiát, csak közben tönkretette őket, például a Saabot, csak hogy egyet mondjunk. A kínaiak érdekes módon ebben korrektebbek, mert a Volvo azóta szárnyal, mióta kihúzták a Ford szárnyai alól.
Hát igen, és a Ford alatt micsoda szenvedés volt.
Borzalom, hát meg a Jaguar is haldoklott a Ford alatt egész életében.
Simán benne volt, hogy ugyanaz lesz valamint a Saabbal, csak a Volvo azért egy erősebb katona volt, úgyhogy megúszta ezt a sorsot.
Igen, és akkor valahogy a kínaiak megengedik ezeket működni rendesen, de finanszírozzák. Tehát nem, az, hogy nem látunk ebbe bele.
Elvileg igen, szóval, hogy meg azért a Volvo-nál ez stratégia is, hogy ugye a Polestar az már eleve Kínában készül, meg az akkumulátorok, meg minden ott készül, és most, hogy a Volvo...
Amikor beszél róla valaki, akkor mindig a Thomas Inglenath beszél róla, meg ilyen európai,
hát mert ő a CEO.
Európai arcú emberek. Igen, de hogy az látszik, hogy tehát a piac felé az európaiságot mutatják, de közben a gyártásszervezés, meg a gyártás maga, az meg Kína.
Egyébként ez érdekes, hogy milyen gyorsan megtanulták. Tehát én a japánokon láttam, hogy milyen lassan rendültek abba bele, hogy ha valakihez beszélnek, akkor az ő hangján kell megszólalni, és nem a sajátjukon. Pont egy ilyen motorkerékpáros kiállításon szembesültem ezzel, mondjuk még elég régen, amikor a Suzuki például, már bocsánat, de megtartotta maga motoros sajtótájékoztatóját, ott ültek fönn egy pódiumon, talán egy színházterem volt, vagy nem is tudom micsoda, ott ültek fönn a pódiumon a japán bácsik, és akik elmondták a maguk mondandóját, persze, hogy hívjákon keresztül, tolmácson keresztül, és ha kérdeztél tőlük, utána lehetett kérdezni, csak semmire nem válaszoltak. Uh-huh. Majd ezután jött a Yamaha show-ja, aki akkor már kapcsolt, és csinált egy show-t. Tényleg világítással, zenével, tánccal, tényleg egy ilyen amerikai típusú showműsort adott le. Hát egész más hangulata volt egy olyan sajtó. Persze azért elmondták, hogy mennyi lóerő, meg holva pörög már 18 ezeret a motor, meg mindenfélét, de közben egy olyan műsort adtak, amitől, hogy mondjam, egy kicsit a hangulat azért jobb volt és pozitívabb a márkához. Egyébként az még érdekes itt ezek a felvetések, hogy melyik márka tényleg mi a gyártás. Hogy legalábbis nekem tetszik, még ha szerintem némelyik nem teljesen pontos, de hát ez részlet.
Ez egyébként egy neked való kiváló téma lenne.
Melyik?
Ez így historikusan összeszedni, hogy a híres...
Milyen igaz?
A híres, a mostanra valamennyire számon tartott automárkák közül, ki
hát
mivel
összeszedhetjük, egyébként most eszembe jutott a textil...
Bicikli.
Az nagyon sok, igen, az igen. Nagyon sok helyen volt a kerékpár.
Nekem Peugeot-nál valami háztartási gépekre...
Borsörlők.
A fűrész volt a legelső. Faipari szerszámok voltak, és abból ott a borsörlő, ami a mai napig megvan. Tehát a mai napig van Peugeot borsörlő. Már van motoros kivitelben is, villanymotorosban, úgyhogy. Úgyhogy azt is sikerült motorizálniuk. A textilipar az a Toyotának a bulia volt eredetileg.
Még a japán vállalati kultúráról jött eszembe így az autóiparban, hogy egyszer beszélgettem a Subaru of America elnökével, akik ugye nyilván annyi pénzt csinálnak Észak-Amerikában a Subarunak, amennyit nem szégyelnek, és azért van némi mozgástér, és mondta, hogy ettől függetlenül a mindenféle megbeszéléseik Japánban évi 3-szor azok úgy néznek ki, hogy ők oda repülnek, a japán vezérkar elmondja a terveiket. Ők szólnak, hogy ez Amerikában nem működik, tehát hogy ez egy nagyon szép japán terv, de Észak-Amerikának másra van szüksége. Ők megköszönik, és aztán ignorálják az egészet, és ők pedig hazarepülnek.
De várjál, ez egyik tök vicces meg minden, de aztán mégis valahogy megtermelik azt a rohadt sok pénzt, ami azt feltételezi, hogy azok a termékek, amiket aztán a japánok az ő igényeik figyelmen kívül hagyásával hoznak létre, azok mégis működnek aztán a piacon.
Igen, szerintem az van, hogy a Subaruk azért úgy globálisan működnek mindenhol.
Szerintem nem működnek. Már én nem néztem mostanában ennek a számait, de én pont nagyon féltem a Subarut, hogy szerintem a Subaru egy nagyon eljelentéktelenedő márkának tűnik onnan, ahonnan én nézem. Nincs nekik önállóan semmiük, ami 3-4 év múlva is eladhatónak tűnne valamilyen piacon, hanem tolják ugyanezt, ami az értenek rohadt régóta nagyon jó, hogy ilyen tisztességes, megbízható összkerékhajtású crossovereket csinálnak, ők lényegében ezt kicsit előbb is kezdték.
De hát mit vesznek az emberek? Tisztességes, megbízható összkerekes crossovereket?
Hát csak nem boxermotorral, ja, szerintem.
Hát meg jó, de figyelj, majd összeállnak a Toyotával, megveszik az ő technológiájukat. Én nem féltem őket egy pillanatig sem.
Tehát... A Toyota már megvett, szerintem most már az megy, azt igazából a Toyota mondja meg a sor végén, hogy mit csinálhat szegény Subaru.
Na jó, de mondjuk a Daihatsu is a Toyotája, és ők sem tűntek el. Tehát hogyha valamiről azt hittem, hogy a Daihatsut majd így szépen kivezetik, vagy hogy igen, szóval, hogy a Daihatsut én temettem, pedig nagyon szeretem, és ehhez képest a Toyota továbbra is megtartotta, mint a fiataloknak szánt ilyen belépő akármi.
De tudunk, tehát ha most az lenne a feladatunk, és tök jó, hogy nem készült erre így egyikünk se, de hogy ha az lenne a feladatunk, hogy határozzuk meg a Subarut jelenleg, akkor az micsoda? Mi a Subaru márka 2022-ben?
Szerintem megbízott szereplő.
A kutya tulajdonosok kedvenc automárkája Észak-Amerikában. Ez a Subaru.
Szerintem meg Kanadában jó, meg Svájcban.
De igen, nekem is Svájc ugrik be.
Ott meg tudják fizetni. Tehát nekem az volt a feltevésem, belett, hogy marhasság, hogy szegény Subaru annak lett az áldozata, ami miatt szerintem sokan elfordultak tőle, pont a technikájáé, hogy ugye a technika sokba kerül. Ezért nem jut annyi pénz például a belsőnek a kialakítására, hogy a szép, még szebb, még igényesebb. Tehát ott egy kicsit lement, és aki például az alapján ítél, amikor megvesz egy autót, hogy beleül, megfogdossa, körülnéz, hogy jól érzi magát benne, akkor kifordul szegény a Subaruból némelyik. Mert ő nem tudja értékelni azt. Tehát ugye ez az a régi vita, hogy mennyire értékelik ma azt az emberek, a vásárlók, mondjuk az autóvásárlóknál tartunk, hogy mi van a motorháztető alatt, és mi van az utas fülkébe. Ugye ez a BMW-seknél klasszikus probléma volt, amikor előkerültek az első kerékhajtású típusok, modellek, hogy ezt vajon mennyire fogja megemészteni az a vásárló közönség, aki ugye a hátsó kerékhajtáshoz van szokva.
És a BMW nagyon helyesen már akkor is tudta, hogy valójában a világ, nem tudom, összesen 162 ezer autós újságíróján, és másik, mit tudom én, 6,5 millió nagyon mélyen elborult BMW-s rajongóján kívül van másik 7,5 milliárd ember, aki így...
Fogékony.
Nem, hogy nem tudja, hanem kifejezetten azt preferálná, hogy ne is próbálja valaki unalmasan elmagyarázni neki, hogy mi értelme van a hátsó kerékhajtásnak egyáltalán.
Igen, úgy tűnik, hogy ezzel sikerült egy új piacot behozniuk. Nagyon ügyesen csinálták.
Azért a nyuszis BMW reklám az örökké a fejemben marad. Az megvan az a kampány, amikor a BMW állatokat photoshopolt, úgyhogy megcserélte a nyulak, vagy a nyúlnak a hátsó és az első lábai.
Haj, nekem rémlik valami.
És akkor az volt, hogy hát ezért nem csinálunk első kerékhajtást.
Meg a meghajtott kereket kormányozni, ugye még volt a magyar.
Igen,
ott egy kerekű biciklivel bénázott valaki.
De mi is volt? Lótán, három állat volt, a nyúl az biztos, lótán, meg nem is tudom, mi volt a harmadik.
Pedig valójában elég lett volna csak simán lefényképezniük egy hiénát, hiszen a hiéna az állatvilág egyetlen első kerékhajtású négy lábúja, és egyébként hát nem is, nagyon ritkán is szokták jó példaként, amikor egy esztétikus állatot kell megjelenteni, akkor kevesen mondják, hogy ott annyira jól nézel ki, mint egy hiéna. Szóval én visszakanyarodva a Subaru-ra, én azt érzem, hogy teljesen fogalom nélkül állnak a jövő előtt, valószínűleg részben olyan értelemben önhibájukon kívül, hogy most már gondolom ők is a Toyotától kapnák nagy részt a jövőt készen, de én nem tudom, hogy nem azonosítottam azt a világban, tehát azt tök jól elmondtátok, hogy kik vesznek Subarut mondjuk Európában, szerintem is körülbelül az alpesi, a tehető, az átlagosnál is tehetősebb alpesi nyugdíj, aktív alpesi nyugdíjasok, ami azért nem egy vonzó demográfia, tehát nem ilyet szoktak általában álmodni maguknak a nagyvállalatok, hanem inkább szeretik ezeket a 30-40-eseket már elérni, akár 20-asokat ugye.
Hát lehet, hogy még megtehetik, hogy kielégítik a meglévő vevőkört, amíg még van, annak ugye ezt nyújtják, csak hát ez a vevőkör fogyni fog.
Egyébként pont ez az, hogy Amerikában egész jól megcélozták ezeket a fiatalokat. Tehát
igen,
a,
igen, Amerika az, az jobban
az
működik.
Az ott megy.
Igen, Amerika jobban működik. Csak kérdekes, hogy tényleg mennyire határozza meg ott azt a márkát, hogy az alapvetően a műszaki jóság felől kezdődött. Ugye Európánál, vagy Európa esetében valószínűleg nem tett nagyon jót, hogy Európa nagyon dízeles volt 10-1 néhány évvel ezelőtt, ami...
És milyen csodálatos volt a Subaru dízelmotor.
Ezt akartam mondani,
igen, abban azért az egy-két órában.
A műszaki megbízhatóságot azt alaposan tönkre vágta.
Az egy kemény board meeting lehetett, mikor megszavazták, hogy persze. Legyen.
Szerintem nem az volt a kemény board meeting, hanem az egy-két évvel korábbi, vagy későbbi, amikor így a garanciális költségeket kellett
Egyébként érdekes, hogy, az, hogy hány autógyárnál merül ez fel, hogy kéne valamit csinálni megbiztosan, mert kurva sokat költünk a garanciás hibák kijavítására.
Igen, az nem... Nem
akarom mondani az olasz márkát, ahol ezt fölfedezték, ahol akkor kezdték el vakargatni a fejüket, amikor rájöttek. Nem tudom, hogy jutott a fülükbe, hogy a többiek fele annyit költenek utólagos garanciális javításokra, mint ők.
Igen?
Igen.
És akkor rájöttek, hogy ennek az az olcsó megoldása, hogyha fele olyan hosszú garanciaidőt.
Egyébként az a vicc, hogy azóta föl meghosszabbították a garanciaidőt, ott azon kezdtek el gondolkozni, mi lenne, ha megbízhatóbb autókat készítenének. Mi kéne ahhoz, hogy megbízhatóbbak lennek az autók?
Na, olasz márkára jut eszembe. A napokban beszélgettem egy emberrel, aki a Stellantis, Fiat, akármi Ferrari vonalon dolgozik úgy 20 éve, úgyhogy mindent látott. És mondta, hogy hát amikor kitalálták, hogy Dél-Olaszországban kell Fiat üzemet nyitni, az nagyon jó volt, és hogy a Lancia Y készült ott, és hogy a minősége kifogástalan volt továbbra is, de a munkaerő másképp dolgozott, mint északon, mert hogy hát ha meccs volt, akkor nem mentek be, ha narancs szüret volt, akkor sem
akkor
mentek be.
Akkor azért nem mentek be.
Illetve, hogyha valakinek szülinapja, vagy bármi más volt, akkor sem tartották ezt a 9 óra vagy 8 órás kezdést, és hogy ezt nehéz volt átvinni. Na most tovább gondolva ezt azért nehéz elhinni, hogy a Lancia Y összeszerelési minősége hozta az északi szintet, de persze ki tudja.
Hát de lehet, hogy ilyen szinten megbecsülték a munkahelyeket. Ha már dolgoztak, akkor rendesen
dolgoztak. Abban a három magában,
akkor viszont rendesen.
Azt hiszem egyébként ez nagyobb részt arról szól, az olaszországi gyárhelyszín választás, hogy ezek kötött dolgok, hogy melyik régióban muszáj ahhoz, hogy
az EU,
illetve az állam kifizesse neked a beruházást, és ne saját zsebből kelljen. Cserébe oda kell telepíteni a gyárat, abból egyébként nagy szükség lenne arra, hogy az emberek tudjanak dolgozni, és ne csak a narancs meg a maffia legyen. És akkor viszont vannak ezek a típusú nehézségek, de szerencsére ugye az Y-t azt lényegében saját maguknak gyártják.
Igen,
hiszen kizárólag az olasz piac vásárolja, pedig egy nagyon aranyos autó.
Nem tudom, nekem erről a japán munkamódszer jut eszembe, nem tudom, remélem nem meséltem, még nem mutatok vele senkit, amikor egyszer a Toyota gyárába találtunk egy olyan táblát, amin a nevek voltak rajta, meg a napok, meg volt piros, sárga és zöld ilyen kis mágnes, amit föl lehetett tenni erre a mágneses táblára, és nem értettük, hogy ez mi a búbánat ez a piros, mint a közlekedési lámpa, jaj, bocsánat, és elmesélték, hogy ez arra van, hogy amikor bejön a dolgozó reggel dolgozni, akkor az állapotától függő színű korongot teszi arra napra, és
a ugye, saját hangulatát?
Hát meg egyáltalán az állapotom, de erre még mesélek egyet, remélem, hogy nem újat mondok, vagy nem annyira ismert a jelenség, hogy untatok vele valakit. Igen, a zöld volt az, hogy 100%-osan vagyok munkaképes, a sárga az, hogy mondjuk 75%-osan, a piros meg, hogy elég szarul vagyok, de azért bejöttem dolgozni.
Szarul vagyok, de azért a 110%-ot le fogom tenni az asztalát.
Amit azért azóta se értek, hogy ezt valahogy le tudták kezelni a japánok, tehát ha valaki kitette a pirosat, akkor nem küldték haza, hanem kerestek neki könnyebb munkát. És valakit be tudtak állítani a helyére, aki azt a feladatot 100%-osan tudta elvégezni. Tehát mondjuk ez hozzátartozik az a mentalitás is, hogy Japánban föl nem merül az, hogy valaki nem tud dolgozni, vagy legalábbis korábban nem merült föl. Tehát ha valaki rosszul csinálta a munkáját, akkor nem azt mondták, hogy ez nem akar dolgozni, hanem ez a munka nem neki való. És legtöbbször cégen belül kerestek neki új feladatot, de egyébként erre a piros sárga zöldre azt akartam még mesélni, hogy én úgy tudom, egy ilyen japán nyelvkönyvet forgattam egy időben, mert kaptuk ajándékba, a pizza szó az a japánoknál azzal azt jelenti, amikor úgy berúgik a kuncsaft, hogy másnap hányik tőle, és ezt a kirakott anyag, visszarakott anyagot hívják pizzának. És ami számomra érdekes, hogy bizonyos szinten elfogadott náluk valaki, elfogadott, tehát a gyárban is, hogy valaki esetleg előző nap ilyen állapotba hozza. Igen, hozza magát, megint könnyebb feladatot kap. Persze ebből nem szabad rendszert csinálni, a kuncsaft egyébként szégyelli is magát, tehát az is szégyelli magát, aki a piros pöttyöt kiteszi az adott naphoz.
Évi, hány piros pöttyöd van?
Nekem?
Mi az éves kedv?
Nem tudom, de azért mondom, hogy ugyanáluk annyira, legalábbis korábban annyira megszokott volt, annyira más a munkahoz való hozzáállás, hogy ezt ők maguk is szégyennek éli meg, tehát ő maga se viszi túlzásba, tehát ebből nem csinál rendszert, hogy minden nap pirosat dobál föl, tehát nincs szükség egy limit bevezetésére, hogy az év 250 munkanapjából te csak 5-ször jelenthetsz, vagy 10-szer jelenthetsz pirosat.
Mindenki tudja.
Valószínűleg az történik, hogyha valaki egyszer kitesz egy ilyen pirosat, akkor ott ugyanak 3 hónapig biztos nem, de lehet, hogy egy évig sem, az is biztos. Mert egyszer nem az a hozzáállás.
És ezt meg lehetne magyarázni, hogy ez egy milyen felnőtt és érett társadalomnak tűnik, ami így ugye felnőttnek tekinti, és ember számba veszi a tagjait, de közben tudjuk, hogy közben egy rettenetesen rossz demográfiai mutatókkal rendelkező, előregedő, rosszkedvű, depresszív, írtózat és öngyilkosság.
Hát igen, mert ez a teljesítmény.
És a bevándorlás, hogy nem támogató, tehát még csak az sincs, hogy akkor jöjjön ide mindenki, mert sok az öreg nálunk.
Igen, egy xenofób, elfogyó, előregedő, magába forduló, és nagyon sok esetben az öngyilkosságba csúszó rossz hangulatú társadalom.
Hát hiszen lehet szégyelni magad, meg lehet nagyon szégyelni magad, és akkor nincs sok opciód.
Biztos lehet boldognak is lenni, nem? Vagy nem?
Ja, persze, azt is lehet. Csak hogy...
Egy-egy pillanatnyi
váltása. Futólag.
Mindegy, mivel mi többen is nagyon szeretjük egyébként a japán autóiparnak a termékeit, és abra most nincs idő, hogy megfejtsük annak a filozófiáját, hogy ez a sajátos mentalitás, ez hogy fordult végül nagyon sok esetben csodálatos minőségű gépészeti termékekbe. Inkább csak küldjünk nekik. Cheat kell küldeni, nem?
Az pozitív.
Igen. Pozitív cheat. Az van, hogy ez mi, hogy hívják ezt? Twitch, ugye? Látod? Nem vagyok boomer, mert tudom, hogy ez a Twitch.
Hogy, de tudod, hogy az a boomer, aki ezt hangsúlyozza.
Hogy ő nem boomer.
Tehát ez nagyon nehéz műfaj.
De én már csavartam egyet ezen, ez már a dupla fenekű nem boomerség. Hogy én már annyira nem vagyok boomer, hogy játszhatok azzal, hogy olyan, mintha boomer lennék, és még kevésbé tudom.
Azért jó, mert te korán elkezdtél őszülni, és azért ezt a kölyökképet ezt tudod tartani még egy darabig.
Így, ez teljesen ez az elképzelésem. Szóval nagyon szépen köszönjük az ottani követést is, a csíreket, amikből az R-t azt megtartjuk, és a csít azt akkor átkanalizáltuk ezennel ünnepélyesen a japán társadalom irányába, hogy jobban érezzék magukat. És nagyon köszönöm mindenkinek, aki befelelt a stúdióba, beleértve Bittó Ákos főszerkesztőnket, Petrány Mátét, neked lett valami titulusod, amit mondhatunk?
Újságíró
remélhetőleg. Te is újságíró vagy, mint én? Gratulálok!
Elképesztő!
És az örökös eposzi jelzője a Gajdán Mikinek az évautója zsűritag, de téged is újságírónak hívunk azon kívül?
Persze.
Csak
semmi szerkesztő.
Szeretnék fölrúgni a feladathoz.
Senior, megbecsült, tapasztalt.
Senior évautója zsűritagunk.
Igen.
És újságírónk. És én Bazsó Gábor voltam szintén újságíró. És találkozunk jövő héten az égéstérben. Szevasztok.
Sziasztok.
És most a szevasztok után... Ti is mondhatjátok, hogy szevasztok ezt.
Szevasztok.
Jó, és akkor most közben már megemlítem, hogy élőben legközelebb az október 16-ai parkolóparádén lehet majd velünk találkozni, ami megint egy spéci parkolóparádé lesz, amennyiben van neki tematikája, ami a 80-as, 90-es évek. És ez azt jelenti, hogy ti bármivel jöhettek, de nyilván nagyon különösen extrém módon megbecsüljük azt, akinek van a 80-as, 90-es évekhez illeszkedő valamiért jópofa járműve, vagy legalább annyit megcsinál, hogy ha az Isten azzal verte meg, hogy mit tudom én, kénytelen egy kúrens Ferrari puroszángójával jönni, vagy mit tudom én, GT3 RS-sel, vagy valami más módon próbálta meg őt a sors, akkor legalább előkeresi azokat a régi ruháit. Vagy ha mondjuk akkor még nem élt, mert ismerünk olyat, tehát például én tudok egy 19 éves srácról, aki úgy szokott GTC-vel balesetet okozni Budapesten, hogy ő nem élhetett még a 80-as, 90-es években, tehát nyilván saját ruhái nincsenek abból az időszakból, pedig penge autója van. De hogyha te egy ilyen illető vagy, és mégis szívesen kijönnél, akkor esetleg kér segítséget, nagyon klassz, ilyen átöltözős tiktokerek vannak, ezt én is ismerem, hát nem ők búverjettek hozzá. Ugye? És akkor ott lehet választani megfelelő ruhadarabokat. Szóval komikusan kinéző nők és férfiak lesznek, szerintem zömében csúnya autókkal, mert tehát a 80-as és 90-es évek ismétlem szerintem az univerzum esztétikai mélypontja volt. Eddig tényleg a kultúrában semmi se volt lejjebb annál az időszaknál, de ez az én privát véleményem, és tudom, hogy nagyon sokan nagyon szeretik azt az időszakot. És igen, itt van a Nyegleó beledörmögi, hogy és lesz tárvendégünk, a Quixotic nevű kiváló synthwave művész, nemzetközi hírű és egyben egészen elképesztő minőségű videók készítője. Ha még nem láttatok Quixotic videót, teszünk a leírásba, tényleg olyan csodálatos dolgok történnek benne, amik mindennek ellent mondanak, amit én most elmondtam a 80-as, 90-es évforrás. Tehát igazából rohadt menő autók és őrületes csajok, és tök jó zene van hozzá, és azok is lesznek, és retro játékgépek, amikkel lehet majd igazából játszani. Szóval megpróbáljuk egy kicsit visszaráncigálni ilyen Goodwood-os jelleggel az egész rendezvényt néhány évtizeddel arrébb. Sajnos ugye Goodwoodban ehhez hozzászoktak járulni, mit tudom én, ilyen korábbi vadászrepülőgépek, amik átzúgnak időnként az ottani Hung Expo feje fölött, és hasonlók. Ezzel most egyelőre nem készülünk, de ha szépen kinövi magát a parkoló parádé, amire egyébként mutatnak jelek, mert nagyon sok ezren szoktunk lenni az utóbbi időben, akkor még az is elképzelhető. Mondjuk repülőgépben igazából a 80-as, 90-es évek az iszonyú modernnek számít, nem?
Igen, hát bár a MiG-21-es már annyira nem új, bár az már akkor egy kicsit öregecske volt, de akkor azt hiszem az volt a standard repülőgép.
Az volt rendszerben, hát azt hiszem.
Viszont a svéd légierőnek van egy fantasztikus historic fleetje, ahol mindenféle dragenek és röpképes egyéb régi szábok vannak, úgyhogy velük kell megboltolni ezt a dolgot.
Mindenképpen.
Én annak örülnék, ha elhoznák, ha berepülnék a Piaggio-jukat, vagy nem is Piaggio, várjál, mi volt annak a márkája, tudnék, az repült a magyar légierőbe is annak idején Héja álnéven. A motorja volt Piaggio. Hú, de hülye
vagyok. Egy svéd repülőgép, aminek Piaggio motorja.
Az a vicc, hogy az olaszok gyártották, és ketten vették, a svédek és a magyarok.
Akkor ez van ezek szerint több évtizedes hagyománya a Gripen vásárlásnak?
Egyébként igen. Egyébként tényleg,
De a Héja az nem egy vitorlázó gép volt?
Micsoda?
A Héja nem vitorlázó gép volt?
Nem, az a Héja nem. Reggiane, ez az Reggiane volt a repülőgép, ez a Reggiane Re2000-es. Ez volt, amit gyártottak, és ez érdekes, mondom, maga az olasz légierő nem vett belőle, ők egyből továbbfejlesztették.
Hogy lehet? Hát,
belátták, hogy ez nem.
Egyébként én
nem bíztak a svédekben.
Ha már itt röpködünk, akkor annyiban érdekes az a repülő, hogy egy másik legendás repülő is lett belőle, ami aztán egész más szerepet töltött be, mert az eredeti a Seversky P-35-ös volt, tehát az olaszok ezt kezdték el továbbfejleszteni, az amerikaiak pedig ebből csinálták a P-40-es Thunderbolt nevű vadászbombázójukat, meg akármilyen repülőjüket, ami az az érdekes, hogy turbomotor volt benne már akkor, tehát 1943-tól kezdve turbófeltöltéses csillagmotorral röpködött fel alá Európáigén is. Egy nagyon jó kis gép volt. Na mindegy, a mi gépünk, a mi változatunk ebből a Reggiane volt, amit a svédek vettek meg, és nekik van is a múzeumukban, nekünk sajnos nem maradt egy, olyan 150 ilyen gépünk volt, ha jól emlékszem, mert aztán átpártoltunk a Messerschmittre. De ezért lenne érdekes, ha a svédek elhoznák azt a repülőjüket.
Elkövettük azt a hibát, hogy ugyanazokkal a repülőgépekkel véletlen a rossz hatalmi tömbhöz találtunk csatlakozni, amikor választani kellett. Ami egyébként szintén egy olyan élethelyzet, aminek így a jelenben is lehetnek áthallásai.
Igen, az érdekes, hogy volt-e más választásunk, de
ez akkor jó ötlet.
Igen, akkor igen, ez a...
Utólag nem volt az a narratív.
Ez a csalámba ülni, mesztelen popsival, igen, ez a... Igen, abban a pillanatban jó ötletnek tűnt.
Én azért azt kívánom, hogy ezúttal szerintem így pozícionáljuk okosabban a seggünket a csalámba, ha már, amíg még így van némi választási lehetőségünk, de ez már nem az égéstér témája, hanem erről mindenki beszéljen odahaza a vacsoraasztal körül, és mivel 10 óra 14 perc van, ez egy nagyon korán délelőtt fölvett égéstér, ezért mostanáig igyekeztem elhalasztani, mert én nem hiszek a napindító tüske műfajában, szerintem az egy borzalmasan káros dolog, de aki mostanáig kitartott, annak még búcsúzóul Tesla. Szevasztok!
Audi Quattro, 80-as évek.
Hello. Hogy az menő.
Ja, az nem menő?
De,
az Audi Q-tronnak, csak egy kérdés, a kollega is igaza, hogy meg is voltak azért.
Voltak nyilván.
De, jó, de nem jellemző.
Igen. Mit tudom én, Adolf Hitlernek is lehettek jó, lehet, hogy egyszer vakarta meg egy kóbor kutyus fülét, úgyhogy az egy nagyon kedves gesztus volt, de ettől még itt történelmileg összességében nem pozitív szereplő.
Ilyet csak filmen követett el, amely én tudom. Egyszer egy gyereket is megsimogatott.
Wow.
Jó, de vagy egy politikusnál a gyerek simogatás, az alaptevékenység, tehát az olyan, mint nem tudom, a cipésznél, amikor a felső részt össze kell varni a talpa, hogy az a foglalkozása valójában. Na jó, akkor most már tényleg sziasztok.
Sziasztok.
Ciao.
A műsor támogatta a használtautó.hu.